Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örök Isten, akinek gondviselő bölcsessége sohasem téved, távolítsd el tőlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami a javunkra válik. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra kijelölt igét, amelyet megírva Máté evangéliumában, annak 7. fejezetében találunk, a 15. verstől a 23-ig, a következő képen. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismerik meg őket. Nem mindenki menj be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolba. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetlen Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletünkön Ádám Barnabás kérte, hogy hadd tegyen bizonyságot itt a gyülekezet előtt, úgyhogy Barnabás, légy szíves.
Elhősvárom Istenet.
Elhősvárom.
Hát készültem egy bizonságtétele, de hála az Úrnak nem azt fogom mondani, mert azt hiszem, az elég durva lett volna. Mióta Istent megismertem, és elfogadott engemet, megváltozott az életem. És utána Terike is átadta az Úrnak az életét, még jobban megváltozott, és akkor sok jó történt velünk ebbe az időbe, sok öröm, sok mindenből megszabított minket az Úr, úgy vélem, és Visszaugrok egy kicsit 91-ben, amikor megismertem a feleségemet. Egy karácsony este volt, amikor megláttam a szemébe azt a boldogságot, azt a, nem is tudom mit, nem láttam azt a szemébe senkinek még úgy életemben, hogy nem néztem úgy nőre magyarul, és láttam benne azt a boldogságot, hogy van neki, és összeköltöztünk, és hogy ismert ki fel engemet, az úgy csendesedett le fel a szeme, a fény a szemébe is. Amikor láttam az Úrnak az életemet, most 2 éve lesz, és ő is, és azt ugyanazt láttam meg a szemébe, megint azt a boldogságot, azt a gyönyört, azt a világított a szemem. És az az igazság, azt most megint nem láttam a szemébe, meg magamon sem láttam azt mostanában, vagy egy hónapja, hogy ez meg volna benne és meg bennem is. Úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy eltávolodtunk az Istentől, de nem tudom, hogy miért. Az Isten nem változik, és tegnap nem bírtam sehogy csak magammal is. Bementem a kórházba, mert Erikeben van a gyerekkel, és elkezdtem neki mondani a bajaimat, meg az ő bajait. Mondom, nem úgy élünk, mint a világosság gyermekei, ami most is az ige, és az magyarul nem úgy cselekszük, hogy Isten akarja nekünk. És azt mondta nekem, Teri, ez nem az Isten hibája. És én tudom. És átrágtunk minden is. Amire hazafele jöttem, komolyan mondom, Isten velem volt, és este Istennel feküdtem le. Reggel Istennel keltem. És hálás vagyok az Istennek azért, hogy mindig megmutassa nekünk a helyesokat, hogy miképpen járunk ebben a világban, mert mind önmagunkban ugyanaz van, amit most volt velem, hogy minden bánat rám szorott, magamtól gondolkoztam, és mindenkit hibáztattam, és sajnálatos módon leültem valamelyik este a házammal szembe, és nem tudtam mit sem tenni. Nem tudtam Istenre odafigyelni. Lehet, hogy nem is akartam. És sajnos mihez nyúltam, amit a világon legjobban rettegek, hogy visszaszokok rá az alkoholról. Megittam 2 órásot, mindegy, hogy mennyit ittam, ijattam 5 litert, és akkor is elkövettem ezt a bűnt. És ez nekem annyira fájt este, hogy Teri megtudta a kórházat természetesen, és rám tett a telefont. És hát ez van, amikor az ember úgy gondolja, hogy elforrult tőle az Isten, pedig nem én forrultam az Istentől, és nem akarok többet elforrulni, és a gyülekezetet szeretnék én, és Misibát is, hogy imádkozzanak már értünk, hogy ne forduljon ilyen többet elő, mert nem jó így az élet, komolyan mondom. Egyszer van az ember átadta az Úrnak az életét, akkor cselekedje is, és én azt gondolom, hogy régen ezek velem nem előfordultak természetesen, nem vettem észre. Nem volt lelkiismeret gurulásom. És arra is hárad mentett az Isten, nem is olyan rég, hogy nem az volt nekem a bajom, hogy én ittam. Nem az volt a bűnöm, hogy rossz ember voltam, vagy loptam, csiptem. Hanem az Isten nélküli élet volt az. Mert aki Istennel van, tudomásom szerint, az nem cselekszi azokat, amit én cselekedtem, de igen, vagy bárki. Hát csak itt akartam mondani, és hálás vagyok mindenkinek, hogy meg segítettek volna nekem. Az Isten küldte, most már tudom az embereket, Misibát is, Istvánt is, Balást is, mindenkit, hogy ha mondtak nekem valamit, az Isten mondta, hogy vegyem észre magamat, hogy Isten nem változott felém, meg senki felé, hanem én fordultam el. Hát nehéz rádöbbenni erre, de ez igaz. És jaj, azt akarom kérni, hogy már nem tudom, hogy kérdem, hogy a gyülekezettől, meg Misibától is, hogy Misibán nem akarok letérni erről az útról, mert nekem így tökéletes. Hogy imádkozzanak értünk, hogy ne forduljon elő ezt többet. Köszönöm.
Köszönjük szépen. És valóban erre van szükség, hogy az ember maga mögött tudja, maga mellett tudja a gyülekezet közösségét, és együtt harcolja meg azokat a harcokat, ami nyilván a barna életében másképpen jelentkezik, mint az enyémben, vagy a másik testvér életében, de a végeredmény ugyanaz. Tehát vagy az Úr útja, vagy nem az Úr útja. És ha nem az Úr útja, akkor lehet az bármilyen fényes, meg bármilyen kikozmetikázott, az akkor is a kárhozat felé vezet, és tönkre teszi az ember életét. Ez az őszintesség a jó egyébként, hogy az ember kimeri mondani Isten és ember előtt, hogy eltértem, és szeretnék visszatérni. Hát így folytassuk Isten tiszteletünket. Egyébként az ige hirdetés is erről fog szólni. Majd az nem sok előjön. Addig énekeljük a 466-os számú éneket, készülve az ige hirdetésre. 466-os éneket. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Jeremiás könyvében, annak második fejezetében, az első verstől a 9-ig, és aztán a 29-től a 32-ig következőképpen. Isten igény tehát Jeremiás könyvéből olvasom a második fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a benemvetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava. Akik ették, mind meglapultak. Rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványokká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek országomat tisztátalanná, örökségemet útállatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem. A vezetők hűtlenül elhagytak engem. A próféták Bál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. 29. verstől folytatom. Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, és a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtott a prófétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére, olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld. Miért mondta ezt az én népem? A magunk útján járunk, többé nem megyünk hozzád. Elfeledkezik-e ékszeréről a leány, díszes övéről a mennyasszony? Rólam elfeledkezett tépen számtalanszor. Amen. El Isten igéje. Kedves testvéreim, tegnap egy kisebb csoport azon tanakodott, hogy vajon miért lesznek öngyilkosak azok, akik egyébként híres emberek, egyébként jómódú emberek, minden meg lenne adva nekik ahhoz az élethez, ami az ember vágya, és mégis eldobják maguktól az életet, mégis öngyilkosok lesznek. És ha már ott voltam a közelükben, akkor megkérdeztek, hogy egy lelkésznek mi a véleménye erről. Miért lesznek öngyilkosok a híres, jómódú, mindenki által imádott emberek. Most hát egy hosszabb eszmefuttatásnak, vagy gondolatmenetnek a tömény üzenetét próbálom most idehozni, amikor is azt fogalmaztam meg ezeknek az embereknek, hogy sajnos az embernek az a bűne, hogy mindig többre vágyik, sosem lesz megelégedett önmagától. Az ember mindig többet szeretne, mint amilyen van, és az ember örökletes tulajdonsága az, hogy sosem megelégedett, és mindig mást kíván. Sosem azt, ami van. És azért, mert ez a megelégítetlenség van benne, és mindig a más után való vágyakozás, ezért sosem lesz kielégített az élete, sosem lesz megelégedett. És akkor mondtam az ott beszélőknek, hogy amikor hallottam az egyik hírességünket, aki komoly énekművész volt, hogy imádta az ország, nagy koncerteket adott, és mindig mielőtt fölépett a színpadra, ott van, hogy valaki kíváncsi-e rám. Tehát nem azt adta, amilyen volt, hogy most kiállok és éneklek, akár egy embernek is, mert én most éneklem azt mondani, hanem arra vágyott, hogy ezek az emberek, akik oda jönnek, azok mind imádják őt, és mind hódoljanak az ő művészete előtt. Ezt az asszonyt, ezt a nőt nem lehetett megelégíteni, nem lehetett kielégíteni. És aztán eldobta az életét. Mert azt gondolta, hogy nincs értelme. Mert nem tudja megelégíteni azt a vágyat benne, ami egyébként az eredendő bűnből fakad. Mindig többet akar, és mindig mást akar. És ha az nem teljesül, akkor alapvetően nem lesz alapja az életének, nem tud mire ráállni, és nem tud mibe kapaszkodni, és ezért elbizonytalanodik, és eldobja magától azt a lehetőséget, amit az Isten adott számára. Izrael is hasonlít ehhez. Izrael népe is hasonlít ehhez, az eredendő bűn ott van az ő életében. Az Úr azt mondja ebben az igében, Jeremiás könyvében, hogy emlékszem rád ifjú korod hűségére. És emlékszem a te mátkaságodra, a mátkaságod szeretetére. Emlékszem rá, hogy hogyan viszonyultál te hozzám. Milyen volt a te életed? Amiről Barnus is beszélt. Amikor az Isten az ember életét megragadja, akkor ugyanazt a szeretetet látja benne, a másik szemében, mint amit valamikor a szerelme tudott. Az ifjúságot szerelme, a mátkaságot szeretete, az itt van előttem, mondja az Isten. Nekünk egyszer nagyon jó kapcsolatunk volt, mondja Isten népének. Mi nagyon jól értettük egymást. Te én rám alapoztad az életedet. Fontos volt számodra az, hogy mit akarok én megvalósítani a te életedbe. És nem vágytál többre, nem vágytál másra, te arra vágytál, hogy beteljesedjél én velem, és azért kiteljesedjen az életed. És olyan megdöbbentő, hogy ezt nem a pogányságnak mondja Isten, nem a pogányságot fenyegeti, vagy fenyíti ezzel, hogy elhagytatok, meg nem figyeltek rám, hanem az ő népére, az, aki ott volt közelében, aki átélt vele sok mindent. És az Isten fel is emlegeti egyébként, mint ahogy amikor az ember eltér az Isten útjáról, akkor az Isten mindig beteszi az ember életét, hogy emlékszel, honnan jöttél ki? Honnan hoztalak én ki? Az Izrael életében nyilvánvaló, hogy az Isten felemlíti a pusztaságot. Ahol ember nem élt, ahol ember nem lakott, ahol ember nem tud megélni, én ott végig hordoztalak téged. Olyan utakon, ahol szakadékok veszélyeztették az ember életét, ahol tele volt veszéllyel, én végig vittelek titeket. Az Isten bennünket is itt a 21. században, a mi gyülekezetünkben is ugyanezt teszi. Amikor az ember élete elkanyarodik az Istentől, akkor emlékeztet az Úr bennünket arra, hogy honnan hozott ki és miken vitt keresztül. És ha az ember okos, ha az ember bölcs, akkor nem hessegeti el magától, hanem azt mondja, köszönöm Uram, hogy visszahoztad a szívembe ezt az emlékezést. Köszönöm, hogy te újra elén helyezed, hogy mit tettél velem, és honnan jöttem én ki, ki voltam én valójában, azt megelőzően, mielőtt te a kezedbe vetted az én életemet. Nagyon érdekes, de egyben csodálatos is, hogy az Isten úgy beszél az ő népével, a népével való kapcsolatáról, mint a mátkaságról, mint a házasságról, mint arról az áldásról, amit az Isten az embernek adott arra nézve, hogy aztán betöltse majd az egész földet, hogy gazdálkodjon ezzel a földdel, ezzel a teremtéssel, ezzel a teremtett világgal, amit az emberek számára készített. Úgy beszél az Isten, mintha házastársak lennénk. Egy testé lettünk volna vele, és egy célunk lenne, meg egy akaratnak kellene engednünk. De rossz hallgatni a mai időben, amikor valaki úgy mondja, hogy van egy csajom, vagy van egy pasim, rettenetesen ki tudok tőle akadni. Mert úgy néz ki, mintha egy tárgyról beszélne. Eddig nem volt, most már van egy csajom, aki egyébként eldobható, mint egy tárgy, vagy van egy pasim, aki dísznek jó mellém, de egyébként bármikor el tudom dobni, bármikor tudom cserélni. Ahelyett, ami régi nyelvhasználatunkban volt, meg a mi népünknek a szava, ez a mátkaság, a mátkám. Nem tudom a testvéreknek, amikor ezt a szót hallják, mi jelenik meg a gondolatukban, a szívükben, mit jelent ez a mátkaság. De bennem valami olyasmit mozdít meg, anélkül, hogy most elemezném ezt a szót, hogy az én drágaságom. Az, aki nekem mindent jelent, aki által én nagyon meggazdagodok, nagyon gazdaggá leszek, és akit én meg szeretnék gazdagítani. Tehát az én mátkám az, aki kiteljesíti az én életemet. És valóban a mátka az volt, aki, ami be nem teljesedett egy testé lételig, de már a kiválasztottságból indul a házasság felé. Tehát már ki vagyunk választva egymásnak, mi már elhatároztuk, hogy együtt fogjuk élni az életünket, de még nem teljesedett be. Még nem fejeződött be ez a folyamat, de már nyilvánvaló, hogy mi egyek vagyunk. És hát hogy ne becsülném meg azt, akivel egy leszek majd, abban addig az időig, amíg ez aztán tényleg ki nem teljesedik, és be nem teljesedik az életünkbe. És nekem ezért szomorú az, hogy van egy csajom, meg van egy pasim, hogy ez egyáltalán nem erről szól. Hanem arról szól, hogy van valaki, aki egy darabig használati cikk az életemben, és amíg nekem ez örömet ad, addig itt van, utána meg eldobom. Esetleg majd megint becsajozok, megint hozok egy másik pasit, és az életem meg zajlik, és majd úgy mondom, hogy boldog leszek. És ennek a következménye az egyébként, ami a felvezetésben elhangzott, hogy a kiégett ember aztán öngyilkos lesz. Pedig sok pasija volt, meg sok csaja volt, meg tele volt pénzzel, és mégis. Hát ez az, mert nem volt mártája. Hát nem érte át azt, hogy mit jelent egy másik embert gazdagítani, mit jelent egy másik emberből gazdagodni. És most nem forintálisan értem ezt, hanem hogy kiteljesedik az ember élete. Hogy a szeretet bennem még nagyobb lesz. Az elfogadás felé még nagyobb lesz. És aztán kigömbölyödik az egész a mennyegzőben, amikor beteljesedik az, amire készültünk hosszú idő alatt. És az Isten erről a mátkaságról beszél. Szóval te voltál az én mátkám. Én emlékszem a te mátkaságod szeretetére. Én tudom, hogy te mennyire rajongtál értem. Mennyire biztos voltál abban, hogy én meggazdagítalak téged. Én nem elveszek az életedből, hanem hozzáadok, de nagyon sokat. És én teszem teljessé. Én teljesítem ki a te életedet. És te tudtad. Te ezzel tisztában voltál. Így éltük az életünket, mondja az Úr. Hát micsoda óriási dolog volt az, amikor Izrael népe fölkerekedett, és egy hatalmas országból, amelynek akkora hadiereje volt, mint az akkor létező világ összes hadiereje, és az Isten megfogja ezt a népet, és kivezeti a fogság házából. És átmennek a vörös tengeren, anélkül, hogy sáros lett volna a cipőjük. És ugyanabban a tengerben meg elpusztul az egész egyiptomi sereg. Hát hogy ne örült volna ennek a mátkaságnak Izrael népe? És hogy ne örült volna az Isten is, amikor látta, hogy na ez az én népem, akit én kihoztam a szolgaság házából, és itt vannak, és most örvendeznek nekem? Mi most ebben a mátkaságban élünk, egymást gazdagítjuk, gondolta az Úr. És azt mondja, én emlékszem erre a szeretetre, a mátkaságot szeretetére, ami kiteljesedett akkor benned. Milyen jó lenne, hogyha mi is emlékeznénk a mátkaságunkra. Amikor az Isten minden volt az életünkben. Amikor kiderült, hogy egy hitvány, gazember vagyok, aki az életét nem tudja megélni, és az Isten azt mondta, hogy én szeretlek téged. Én kiemellek ebből a helyzetből. Én meggazdagítalak, én kiteljesítem az életedet. Micsoda öröm volt akkor bennünk, vagy magamról beszél bennem, hogy az Isten figyel rám, az Isten ki akarja teljesíteni az én életemet, és azt szeretné, hogyha fix alapokon nyugodhatna, hogy ne rázza meg semmi. Olyan jó lenne, hogyha erre emlékeznénk, hogy valami erre mindig emlékeztetne bennünket. Sokan sokféleképpen alakították ezt ki az életükben. Sokszor említettem, hogy Liza néni volt nagyon aranyos, mert hogy tanárnőként jutott hitre, és amikor az Isten szeretetét szerette volna, hogy eszébe jusson, akkor azon gondolkodott, hogy mihez lehetne ezt kötni. És hát mint tanár azt mondta, hát akkor amikor csengetnek, akkor Uram, mindig juttasd eszembe, hogy te mennyire szeretsz engem, és hogy mennyire a te váltságod adta meg az én életem értelmét. És hát az iskolában sokszor csengetnek. 45 percenként, és aztán kétszer, mert ki is csengetnek, meg be is csengetnek. És 45 percenként kétszer adott hálát az Istennek, hogy köszönöm Uram, hogy engem kihoztál abból, amiben voltam. Hálát adok neked azért, hogy te vagy az én Uram, hogy te vagy az én mátkám. Vajon mi lehetne a te életedben, ami emlékeztethetne erre mindig, hogy nehogy elfelejtsd. Hogy nehogy gőgösen azt gondold, hogy most már meg tudod élni az életedet, mint hogy nagyon sokan teszik. Nagyon szomorú látni azokat a keresztény embereket. Egyébként nem úgy beszélek, mint hogy ez velem nem történt volna meg. Én is átéltem. Azt gondoltam, na most már én tudok valamit. Most már én elboldogulok a keresztény életben, mert tudom, hogy az Isten mit akar úgy globálisan, tudom, hogy mi a feladata egy embernek, aki az Isten dolgaiban járkál, majd én most már ezt meg tudom oldani. És kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy nem, mert az ember fölfúvalkodottságában, a gőgösségében, hogy azt hiszi, hogy már ő tudja, akkora pofára eséseket él át, mint annak a rendje. És most nem akarok szegény Barnosra mutatni. De hogy ő is ugyanezt élt át. Hogy azt hitte, hogy helyen van, és akkor kiderült, hogy nem, hát naponta kell belekapaszkodni, benne kell élni, benne élni és mozogni. Én is ezt tapasztaltam meg. És rossz látni azokat a keresztényeket, akik az orrukat fölnyomják, és azt hiszik, hogy helyen vannak. És nem élik át azt az alázatot, hogy az Isten naponta kell, hogy csiszoljon, formáljon, alakítson, naponta kell, hogy vezessen, hát vak vagy, nem látsz, csak egy nagyon kis területet magad körül, hát nehogy azt hidd már, hogy te be tudod futni a pályádat azért, mert az indulásnál te láttál egy kis kört, egy kis világos kört, hogy te majd be tudod futni az egész pályát, hát dehogy. Lépésenként kapod meg majd a világosságot. És persze, ekkor indul el a vak vezet világtalant, amikor azt mondja valaki, hogy én most már látok, és elindul az íven, többiek mennek utána, és akkor veszik észre, hogy beleestek a szakadékba. És aztán püfölhetik egymást, hogy miért hoztál ide, vagy ki hozott ide, vagy mi vezetett ide. Járnak így gyülekezetek, kisközösségek, egyének, családok. Az Isten mondja, hogy én emlékszem rád, amikor ifjúságodban együtt voltál velem. Emlékszem rád, amikor mátkaságban szerettél engem, a mátkaság szeretete töltötte be a te életedet. Az Úr emlékezteti azon népét, és olyan jó, hogy emlékezteti. Elmondja ebben az igében, hogy én vagyok az Úr, és nincs más Isten. Én vagyok az Úr, aki hordoztalak téged, aki védtelek, aki a termése legjavának tekintett téged. És hogyha valaki ebbe beleevett, akkor meglakolt. Mert te az enyém vagy, az én termésem vagy. Nem ehet belőled senki. Az én népem vagy, az én gazdagságom. Csodálatos közösség, amit átél Isten és az ő népe, és a vége mégis az lett, amit az 5. versben olvashatunk, ezt mondja az Úr, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem, hitványságuk után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Az Isten fölteszi a kérdést, hogy gondoljátok végig, elemezzétek, mi lehetett az, ami miatt elkanyarodott az én népemnek az élete? Az őseitek mit láttak meg? Mi volt az, ami vezette a gondolkodásukat? És hát rettenetes látni az egyház történetét. Az egyház történetének a mélységeit. Hogy hogy el tud kanyarodni az, amit Jézus Krisztus a 12 tanítványának átadott, és ami utána látjuk a gyülekezetek életében, ott Korintusban, Efezusban, Tesszalonikában, ott megvalósult. Még akkor is, hogyha voltak ott botlások, meg feszültségek, meg bűnök, de megvalósult, mert imádták az Isten, szerették az Urat, és aztán évszázadok után óriási mélységekbe el tudott jutni a kereszténység. És kérdezi az Isten, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Mi vezettett oda, hogy a kereszténység, és most mondhatnám így az egyetemes egyház, meg az evangélikus egyház, meg a mi gyülekezetünk eltávolodik az Úrtól. Milyen döntések voltak ott, milyen feszültségek voltak ott, amely eltávolítottak tőlem. Elemezzétek, vizsgáljátok meg. Nehogy úgy haladjon az életetek tovább, hogy ezzel nem szembesültök. Ezért volt az egyetemes egyház történetében nagyon sok megújítási szándék. Ezért jöttek létre a szerzetes rendek. Mert azt mondták, hogy ez így nem jó. Hát ahogy éli az egyház, azért nem. És ők úgy gondolták, ki kell vonulni az egyházból. És megalkották a regulájukat. Na majd, ha ehhez tartjuk magunkat, akkor majd minden rendben lesz. És hát igazából ettől sem lett rendben. Aztán jöttek azok, akik próbáltak változtatni a hit megélésén. Vald Péter követői, a bogumilok itt a Balkánon, ki próbáltak az Istennel együtt élni, az igéje szerint élni. Aztán sokszor eretneknek nevezte őket az egyház, ki zavarta őket, meg kirekesztette, elégette meg, sok mindent csinált velük az egyház. Azt mondták, nem jó felé haladok. Szóval jött a reformáció, és a reformáció után jött a reformált egyházaknak a méretülése. És lehetne azt is kérdezni, hogy hát ti, akik akkor megláttátok, hogy kegyelemből, hitáltalan üdvességetek, nem tőletek van ez. Hát akkor most miért kanyarodtatok el ettől? Mi történt a ti életetekben, az evangélikus egyház életében, Magyarországon és az egész világon? Mi történt a te személyes életedben, hogy ettől elkanyarodott az életed? Hát vizsgáld már meg, hogy aztán okulj belőle, hogy aztán tanulj belőle, mert ha becsapod magadat, akkor tönkre megy az életed. Olyan megdöbbentő olvasni az igében, amikor ezt írja, hogy hitványságuk után jártak, és maguk is hitványakká lettek. Isten népe. Azt mondja, hogy én és te hitványjá lehetsz, ha hitványság után jársz, a hitványság tölti be az életedet. Megint egy érdekes szó, a mátka után egy másik szó, a hitvány. Hát ki a hitvány? Mi a hitvány? Hát az, amiben nincs érték. Lehet, hogy hasonlít valamihez, ami értékes, de semmi érték nincs benne. Hitvány. Én az Istennel és az Isten nélkül ugyanígy nézek ki. Lehetek hitvány, semmi értékem nincsen, meg lehetek értékekkel tele, mert az Isten van bennem. Tehát nem a külső dönti el, hanem a belső érték. Hogy valaki értékes vagy hitvány. Na most, itt úgy látszik, hogy Isten népe elkanyarodván az Isten akaratától, hitvány dolgokhoz, értéktelen dolgokhoz fordult oda, és maga is értéktelenné lett. Maga is értéktelenné lett, az Isten népe lett értéktelenné. Nagyon sokszor került Isten népe zavaros helyzetbe, mert élete úgy fejlődött, hogy megfeledkezett az Uráról, az Isten szaváról, az Istennel való kapcsolatról. Voltak akkor vezetők, voltak papok, voltak írástudók, hogy olvassuk az igében, csak nem ismerték az Isten akaratát. Vagy ha ismerték, akkor direkt nem arra felé haladtak, hanem a saját fejük után mentek. Haszontalanságok után jártak, ahogy olvassuk az igében. És ez megint szívbe markoló, hogy haszontalanság után jár. Tehát nagyon fontos, a mátkaságot ne cseréld fel hitványsággal, haszontalansággal, mert az életed tönkre fog menni. Ezért mondtam Barnosnak, hogy erről szól az ige hirdetés is, amiről ő bizonyságot tett, anélkül, hogy tudtunk volna egymásról, mert nem tudtam, hogy Barnos miről szándékozik beszélni ma. Ő sem tudta, hogy én miről fogok prédikálni itt ma. És a testvérek, ha majd el tudják olvasni, odaadom, hogy valóban ezt írtam le, tehát nem most találtam ki a Barnos bizonyság tételére válaszként. Mert hát az igében is ez van. Elfordul az ember tekintete, haszontalanságot, hitványságot emel be, és elveszíti azt, amit az Isten gazdagságként adott az életében. És aztán persze jön a végveszély, amikor is az Isten azt mondja, hogy ezért perre fogok szállni veletek. Ezt lepereljük. Ez nem normális. Ez nem mehet így tovább. Én szembe fogok veletek haladni, értetek? És bírósági tárgyalás lesz belőle, ahol előállnak a tanúk, előállsz te is, és a bíróság dönteni fog. Az ember meghökken, azt mondja, hogy húha, ennek nem jó elébe állni, és aztán lapozunk egyet a 29. vershez, és a 29. versbe mit látunk? Azt látjuk, hogy a nép megretten, keresi az Isten akaratát, és próbál beállni. Hát nem ez van ott. Hanem megdöbbenésünkre az van, az Isten azt mondja, hogy miért pereltek velem? Még az embernek állt feljebb. Ő kezdett el perelni. Nem, hogy azt mondta volna, hogy Uram, látom, bocsánat, nehogy perre menjünk, mert itt biztos a bukás, hanem azt mondta, hogy nem te adod be a pert, hanem majd én adom be. Én leszek a felperes. Én vádollak be téged. Hát nem rettenetes az emberi gondolkodás? De sokszor hallottam, hogy miért engedte meg az Isten? Mit? Mi az, ami neked nem járna? Ha az egész életed szenvedés és vezetés lenne, se tudnád megelégíteni az Istent a bűneid miatt. Hát hogy azt mered mondani az Istennek, hogy miért jöhetett be ez az én életembe? Miért volt az én életemben szenvedés? Vagy miért volt az én életemben vargabetű vagy zsákutca? Egy lehetséges út van, amit Péter is mondott, hogy Uram, bűnös ember vagyok, nem vagyok méltó arról, hogy ide jöjj, távozz tőlem. Én nem érdemlem meg, hogy te figyelembe vegyél. Nem érdemlem meg, hogy rám tekints. Nem érdemlem meg, hogy a hajlékomba jöjj. Ez az egyetlen viszonyulás. Ezt kellett volna mondani az embereknek a 9. verse válaszként. Ehelyett azt olvassuk, hogy felháborodik a nép, és perelni kezdi az Istent. Micsoda szemérmetlenség ez. Mikor az ember azt mondja, hogy majd én tudom, hogy kell megélni az életemet. Majd én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. És elkezdi vádolni az Istent, elkezdi vádolni akár az Isten népét is, és elfelejtkezik arról, hogy az ő tönkrement élete az oka annak, hogy ide sodródott, hogy gőgösségében megvakult. Az Isten azt mondja, elfeledkezett rólam az én népem számtalanszor. A 32. versben. Számtalanszor elfeledkezett rólam az én népem. A lány megutálja az ő ékszereit. A mennyasszony megutálja az övét, ami azt jelzi, hogy ő eljegyzett mennyasszony, hogy neki nem soká kiteljesedik az élete, hogy ketten lesznek egy test, és az Isten áldását hordozzák, tehát elfeledkezne a lány az ékszeréről, a mennyasszony a díszéről. De az én népem elfeledkezett a mátkaságáról. Az én népem elfeledkezett az ifjúsága szeretetéről. Ezután ebben a nyomorult helyzetben az Isten fölkínálja azt, amire nekünk szükségünk van. Ami egyedüli megoldás az életünkben. Jézus Krisztus által kegyelmét adja. Az, amit az imént említettem. Kegyelemből, hit által. Nem érdemeljük meg, nem tudunk érte megdolgozni, nem tudjuk megfizetni. Kegyelemből. Ha elhisszük, ha befogadjuk, ha kinyitjuk a szívünket, akkor miénk lehet a kegyelem, az üdvösség. És ezzel nincs sok dicsekedni való. Nem verhetjük a mellünket, hogy ez vagyok én. Nem verhetjük a mellünket, hogy ezt tettem én. Azt mondhatjuk felemelt kézzel, hogy dicsőség az Úrnak. Az Úr megváltott engem, bűnös embert, aki méltatlan vagyok arra, hogy közelébe jussak. De ő úgy szeretett engem, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust elküldte a világba, hogy váltságot adjon, hogy megkegyelmezzen a bűnös embernek. Annak a hitványnak, aki hitványságban jár, annak a perlekedőnek, aki szemtelenül odáll az Isten elé és vádolja, annak a szemtelen perlekedőnek azt mondja, hogy kegyelemből, hitáltal üdvösséget adok neked. Mert ő az Úr, ő ezt meg tudja adni. És ez az életünk megoldása, kerülhetünk nyomorult helyzetbe, kerülhetünk kétségek közé, elbukhatunk, és lehetne sorolni még, mi történt az életünkben. De ha egyet nem felejtünk el, hogy ő az Úr, akkor az életünk kősziklára épült. A bolond ember az homokra épít, ismerjük az újszövetségi történetet. A bolond ember saját erejére, saját bölcsességére, saját hitére épít, a bölcsember pedig kősziklára, az Úr Jézus Krisztusra, az Istenre építi az életét. Az előzőnél jön egy kis vihar, jön egy kis kétségeskedés, és a ház összeomlik. Ez utóbbinál pedig jöhet bármilyen árvíz, jöhet bármilyen vihar, jöhet az életnek bármilyen kihívása, a ház nem fog meginogni. Nem azért, mert a tiéd, nem azért, mert te építetted, hanem azért, mert kősziklánál. És az Úr tartja meg.
Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan hálás a szívem, mert tudhatom, hogy Te élő Isten vagy, Te naponta és percről percre kinyilvánítod akaratodat a Te népednek az életében. Így köszönöm Neked, hogy én is ismerhetlek, és köszönöm, hogy sokan ismerhetnek ebben a gyülekezetben Téged, és kereshetik a Te akaratodat. Ments meg bennünket, Uram, a gőgösségtől, a felfogalkodottságtól. Ments meg bennünket, Urunk, hogy peren gondolkoznánk, hogy valamit is fölhánytorgatnánk Te néked. Ments meg bennünket, Urunk, hogy ne legyünk hitványakká, haszontalanságban járókká, ne legyünk vak vezetőkké, akik irányítanak rájuk bízottakat, anélkül, hogy tudnánk, hogy merre kell menni. Szabadíts meg ezektől, Urunk, és vígj be bennünket abba az országba, ahol már ez a mátkosság beteljesül, ahol Te leszel minden mindenekben, ahol már nem lesz bűn, nem lesz ördög, nem lesz sátán, nem lesz kísértés, csak Te leszel és a Tiéd. És add meg, hogy itt földi életünk során a kísértések, bukások közepette is megtapasztaljuk ennek az országnak az ízét. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben, szokott rendben istentiszteletünket megtartjuk. A jövő heti istentisztelet ige hirdetését Fintor Tamás teológus hallgató testvérünk végzi. Mi péntektől oda leszünk egy közös asztal cigány konferencián, és a vasárnap is beleesik. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a mi útunkat is, és a Tamás szolgálatát is. A mai vasárnapon Kisvárdán szolgál Búzás István felügyelő testvérünk, Nagy Miklós és Szabó László, akik ott vasárnap igehirdetéssel szoktak szolgálni, mindketten ennek családos csendes hétre, és kérték, hogy ha tudjuk őket helyettesíteni, akkor innen oldjuk meg. Úgyhogy István gyülekezetünk néhány tagjával elment, és ott tartják a kisvárdai istentiszteletet. A mai vasárnapunkon is már néhány napja, meg még néhány napig nálunk tartózkodik Finnországból egy kedves testvérünk, akit Hannunak hívnak. Hannu, please stand up. Hannu, ő, aki Kajáni város mellett lakik, és a Kajániban dolgozik. Viki, megkérdezi esetleg néhány szót? Szívesen mondan el. Yes, come here.
May I speak first in English? And then in English and
you can translate. Okay, okay. Come here. És Viki, te is, hogy akkor tolmácsolj néhány szót. Hát néhány szót szeretne finnül mondani nekünk. Nem minden nap hallunk finn beszédet, mindegy. Kata jött.
Sírjön, hogy tettem. Sírjön, hogy May I speak Finnish?
Beszélsz finnül? Only English.
Only English. First Finnish.
Okay.
Lämpimät terveiset minulta teille Suomesta. Warmly greetings from me from Finland.
Az üdvözletét hozta Finnországból.
On erittäin, olen erittäin kiitollinen, kun saan tutustua teidän uuteen kauniiseen kirkkoonne. I'm very pleased when I can visit your new beautiful church here in
Nyírtelek.
Nagyon örül, hogy itt lehet ebben az új templomban, Nyírtelken.
Toivotan teille kaikille kaikkea hyvää nyt ja myöskin tulevaisuudessa. I will hope you all the best now and in the future also.
Nagyon reméli, hogy...
I hope you all the best now and forever also.
Tehát ő kívánja nekünk a legjobbat most és örökké.
Kiitoksia, thank you, köszönöm.
Na, kiitoksia, ez finnül volt a köszönöm szépen. No, hát néhány szót mondok egyébként, hogy miért is van ő itt. Kajáni város vendégseregével érkeztek Nyíregyházára. Nyíregyháza és Kajáni város testvérvárosok. És megkérdezte a Finn Magyar Baráti Társaság nyíregyházi vezetője, hogy fogadnánk-e egy atyafit, és mondtam, hogy persze, szívesen fogadunk. Finnország az nagyobb részt evangélikus, tehát atyánk fiára lelünk benne, hogyha akárki is érkezik. Aztán tudták, hogy itt a gyülekezetben sok projektet elindítottunk, és úgy gondolták, hogy Hannu, aki egyébként projektmenedzserként dolgozik Kajáni környékén lévő kis települések segítségére. Tehát projektmenedzser, Európai Uniós pénzekkel támogatnak hátrányos helyzetű településeket, és különböző projekteket szerveznek ezek támogatására. Néhány napja már együtt vagyunk vele, és egy nagyon aranyos embert ismerhettem meg benne, aki szemben az eddigi gyakorlattal, amikor is Magyarországról kimentek Finnországba, és jöttek haza rengeteg fényképpel, hogy nézd, milyen templomot láttunk, és hogy ír egy gyülekezet az életet, és irigykedtünk, hogy mit csinálnak ott. Ő most így van, hogy irigykedve nézte a templomunkat, hogy milyen felszerelése van, és hogy írjuk meg az életünket, és érdeklődött a hétköznapjainkról, meg az ünnepeinkről, és hogy viszi a lelkészének haza az információkat, hogy mi hogyan írjuk itt az életünket. Ha valaki szeretne vele beszélni az istentisztelet végén, angolul viszonylag jól beszél, tehát tolmácsok segítségével lehet kommunikálni vele, de itt lesz hétfőn kedden is, hogyha valaki szívesen ismerkedik és szeretne informálódni Finnországról, akkor ezt megteheti. Még egy vendégünk lesz majd hétfőn, egy amerikai fiatalasszony érkezik, aki a jövő évi táborozási lehetőségekről érdeklődik, szeretnének jönni egy csoporttal, segíteni a gyülekezetünk munkáját. Ő hétfőn délutántól kedd délelőtt délig tartózkodik itt közöttünk. Csütörtöki bibliórát szokott időben 17 óra 30-kor tartjuk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A támogató szolgálat szervez gyermek együttlétet, ahogy a hírlevélben olvashatják a testvérek, július 26-án, 28-án és augusztus 5-én. Délelőtti órákban 10-től 12-ig várják a 7-től 12 éves gyermekeket, azokat a fogyatékkal élő gyermekeket, akiket a támogató szolgálat gondoz, és természetesen másokat is a gyülekezetből. Augusztus 11-én lesz a Kék Kereszt következő találkozója, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kérem, hogy jegyezzék a testvérek meg ezt az időpontot. A távoli programjaink közül a női csendesét, férfi csendesét, illetve a augusztus 20-ai csendes nap, amely előttünk áll, illetve a családok hétvégéje középután szeptember 10-től 12-ig. Itt változott az időpont, ha valaki a legelső verziót hallotta, az a szeptember első hétvégéje volt, második hétvége lesz a
a végleges dátum. A férfi csendes hétre Marcsek Balázsnál lehet jelentkezni, ő szervezi az odavaló utazást, tehát akik szeretnének jelentkezni, tőle lehet érdeklődni, hogy van-e még hely, tud-e a csapattal menni az, aki oda vágyik. Fontos az imádságlevél, akik itt vannak, azért kérték a nevük listába vételét, mert szeretnék, hogyha a közösség hordozná az életüket, hogy örömük, bánatuk meglegyen osztva a gyülekezeti közösséggel. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 438-as számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt, tehát a 438-as éneket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked sokféleképpen tanúsított jóságodért. Mindenek fölött megköszönjük, hogy értünk adtad egyszülött fiadat, megváltunkat. Könyörünk és imádkozunk egyházadért, így gyülekezetünkért itt Nyírtelken és a környező falvokban, városokban, de könyörgünk egész evangélikus egyházunkért, a magyarországi keresztjénekért és a világ keresztjéneért is, Urunk. Te add meg, hogy mindenütt előálljanak azok a szolgálók, akiket Te hívsz, akiken keresztül Te szeretnéd elmondani a népedhez intézett beszédedet, akik jó tanúságot tudnak tenni arról, hogy ki vagy Te, miképpen cselekedtél a világ életében, és így a pogányok felé jó bizonyságú lehetnének. Add meg, hogy ezek a szolgálók előálljanak, és meg tud őket áldani. Köszönöm, hogy sokszor, sokféleképpen tapasztaltuk már az elhívásodat. Köszönjük, hogy sokszor úgy ér bennünket, mint a proféták közül sokakat, hogy fiatal vagyok még, és rám akarsz bízni feladatokat. Gyenge vagyok még, nem tudom elvégezni. Nehezen forog az én nyelvem, nem tudok én ékesen szólni, ne engem küldj. Aztán olyan is volt, hogy a prófétákkal együtt mondtuk, hogy rászedtél, Uram. Azt hittük, hogy majd veled együtt milyen csodálatos és fényes lesz a keresztény élet, és kiderült, hogy bántanak, üldöznek, kiderül, hogy szenvedéssel jár, fájdalommal jár együtt a benned való élet. De hálás vagyok azért, Uram, hogy akiket Te elhívtál, azokat Te föl is tudod hatalmazni, ki tudod küldeni, és meg tudod áldani ebben a küldetésben. Add meg, hogy aki egyszer elhívást kapott tőled, az sose tudjon nemet mondani. Add meg, hogy aki egyszer megkapta az elhívását, a feladatát, az mindig vissza tudjon térni ahhoz a feladathoz. Ne engedd, hogy megkeseredjen, ne engedd, hogy tönkre menjen az a szolgálat, amit rajta keresztül indítottál. Te vagy hozzád való hűséget, Urunk, benned való reménységet, neked való dicsőítést életünkbe. Hálás a szívem azért, hogy kezedben lehet az egész teremtett világ, minden nyomorúságával, fájdalmával, szenvedésével, balgaságaival együtt. Bocsáss meg, Uram, hogy tönkretesszük a Te szépnek és jónak teremtett világodat. A bűnünk, a többre vágyásunk, a másra vágyásunk tönkreteszi azt, amit Te szépnek és jónak alkottál. Adj olyan vezetőket, akiket megállhatsz. Olyan politikusokat, olyan gazdasági vezetőket, akik keresik a Te akaratodat, és járni is akarnak azon az úton. Add meg, hogy így legyen ez hazánkban, népünk és nemzetünk között is. Add meg, hogy áldást nyerhessünk azokon keresztül, akik vezetnek. És köszönöm, hogy előtted lehet az egyéni életünk, benne a házasságunk, a mátkaságunk, jegyességünk. Előtted lehessen a gyermeknevelésünk, a gyermekvárás, a gyermeknevelés és a gyermek elengedése, hogy sok minden kíséri egy-egy gyermek felnövekedését. Adj bölcsességet, Uram, ehhez mindannyiunknak. Adj kitartást, hogy benned maradjunk meg. És úgy tudjunk rólad bizonyságot tenni, hogy a gyermekeink vágyjanak a benned való életre. Akarják megélni azt az életet, amit nekünk is megmutattál. De köszönöm, hogy előtted vannak azok is, akik nehezen tudják élni az életüket, mert nincs munkájuk, vagy nincs fedél a fejük felett. Te légy a szükségben élőkkel, légy azokkal, akik betegek, kórházban vannak, szenvednek. Te légy azokkal is, akik az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, akik úgy gondolják, hogy értéktelen az életük, és el akarják dobni. Te adj világosságot és bölcslátást neki, és bennünket is használj abban, hogy ráébredhessenek, hogyan tudod Te kiteljesíteni egy-egy ember életét. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy ebben a földi létben már az örökké valóságot élhetjük Te benned. És megtapasztalhatjuk a mennyei honnak szépségét egy-egy veled való közösségben és testvéri közösségben. Add meg, hogy ez sűrűn előfordulhasson az életünkbe. Nap-nap után megtapasztalhassuk a veled való élet örömét, és dicsőíthessük, magasztalhassuk a nevedet, Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.